Az imádság drámája teljesen az igében tárul föl előttünk, aki testé lett és közöttünk marad, olvashatjuk a katekézisben, amely így folytatódik. Amikor arra törekszünk, hogy az ő imádságát abból értsük meg, amit tanúi az evangéliumokban erről az imádságról hittek, a Szent Úr Jézushoz úgy járulunk, mint az égő csipkebokorhoz. Először szemléljük őt, amikor imádkozik, aztán hallgatjuk, hogyan tanít minket imádkozni, hogy végül megismerjük, hogyan hallgatja meg imádságunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Mai műsoromban ismét az Isten utáni szomjúságunkból származó imádság témakörének kiapadhatatlan forrásából merítünk. Gondolatindító szándékkal pedig a vilai Szent Teréz szavait idézem, aki úgy fogalmazott, hogy az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket. Beszélgető társam Urbán Erik ferences szerzetes, a kisebb testvérek Szent István királyról nevezett erdélyi rendtartományának 2019. április 25-én megválasztott tartományfőnöke, akit megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök a Mária Rádió képzeletbeli virtuális stúdiójában.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, illetve a meghívást.
Erik atyától nagyon szeretném megtudni, hogy az életében mit is jelent, milyen szerepet tölt be az ima, az imádság.
Számomra az ima az a párbeszéd a Jóistennel, amit valóban a lélek indít. Tehát ez a léleknek a sóhajtása, ahogy Szent Pál írja, szavakkal ki nem mondva. Tehát ez a szüntelen Istenre figyelés. És én személy szerint, amikor az imádságról beszélek, akkor ez az Istenre figyelés, ez nagyon fontos, azért, mert hogy én úgy tudom elképzelni az életünket, hogy nem csak az az ima, amit a kápolnába elmondok, nem csak az az ima, amit egyénileg elmondok, nem csak az az ima, amikor a közösségbe a zsolozsmát imádkozzuk, nem csak az az ima, amikor én egyénileg elmélkedek, hanem az is imádsággá kell, hogy váljon, amikor mi az állapotbeli kötelességeinket és feladatainkat végezzük. Tehát, hogy ami rám van bízva, azt ezzel a lelkülettel végezzem, hogy az a Jóistennek a nagyobb dicsőségét szolgálja, nekem az üdvösségemet és a szentélyválásomat. Nagyon megtetszett Pál Ferenc atyának az a megfogalmazása, hogy a keresztény embernek az önmegvalósítása az igazából a szentélyválás. A szentélyválás a mi útunk. Ez a szentélyválás, ez nem csak a kápolnába történik, hanem a szobámba is, vagy a testvérekkel való találkozásba, a szentmise bemutatásában, a szentségek kiszolgáltatásában, és egyéb olyan feladatok végzésében, amit rám bíz a közösség, vagy a rendtartomány, vagy az egyházmegye, és ebbe beletartozik akár a kolostor folyosójának a fölmosása. Tehát, hogy ilyen kötelességek is, hiszen minden családban megvan mindenkinek a feladata, hogy mit végez el, hogy jól működjön a család. Na most ez nem lehet másképp egy szerzetes család életében sem, hogy az jól működjön. Ott mindenkinek megvan a feladata, amit el kell végeznie a közösségen belül. Még akkor is, hogyha bármilyen tisztséget tölt be a közösségbe, vagy pedig besegíthetünk másoknak a feladatok elvégzésében, és ez a mi szentélyválásunknak az útja. Tehát, hogy ezt is azzal a lelkülettel tegyem, hogy ez a Jóistennek a nagyobb dicsőségét szolgálja. Nagyon sokszor szoktak, főleg háziasszonyok arról panaszkodni az ünnepek előtt, hogy nincsen idejük abba az időszakba imádkozni. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ön, hogyha azzal a lelkülettel teszi, kitakarítja a szobát, elkészíti a finom ételeket, süteményt süt, be kell vásárolni ehhez, és számtalan dolgot kell elvégezzen, például egy háziasszony az ünnepek előtt, hogy az ünnep legyen, és ezzel a rengeteg szolgálatával mind arra törekszik, hogy másokat is ünnepre hangoljon, akkor ez miért ne lenne imádság, hogyha ezzel a lelkülettel tesz. Tehát, hogy az ő szolgálata, az miközben készül az ünnepre, önmagát is készítheti, mert tudja, hogy kiért az Istenért, és kikért a családtagokért, fáradozik oly sokat. Természetesen ez nem pótolja, vagy helyettesíti az elcsendesedést, a szóbeli imádságot, de mégis ez a kettő összetartozik. Tehát úgy, ahogy a bencés szerzeteseknek a jelmondata, órá et labora, imádkozzál és dolgozzál. Tehát, hogy a kettő az összetartozik. És így tudunk mi valóban a szentélyválásnak az útjára lépni. Na most visszatérve az imádságra, arra jöttem rá egy ideje, hogy nem azt kell nézni, hogy ki mennyit imádkozik, hanem aki imádkozik, annak az életén meg fog látszani. Tehát, hogy az imádságnak van gyümölcse. Tehát amikor találkozunk olyan emberekkel, akiknek a társaságával jól érezzük magunkat, akiknek van kisugárzása, akiknek jó az arcába nézni, ezek az emberek lelki életet élnek. És örvendünk annak, hogyha ilyen emberekkel találkozunk, és ezek a találkozások maradandóak. Tehát nagyon sokszor megtapasztaltam ezt az idős szerzetes atyákon, hogy hát az az átimádkozott élet, annak gyümölcse van. Tehát, hogy az ő szobájukba jó volt bejönni, beszélgetni velük, de jó volt az ő szobájukba meg is pihenni. Én ennek tudom be, hogy egy átimádkozott életnek annak láthatóan jelei lesznek. Az imádságról, amikor beszélünk, akkor azt is tudatosítanunk kell, hogy egy olyan dolog, ami ellen olykor talán minden porcikánk tiltakozik. Szívesen imádkozunk, amikor jó kedvünk van, amikor happy az életünk. Akkor is imádkozunk, amikor bajba vagyunk, talán még akkor még buzgóbban imádkozunk, de hogy amikor egyenesben van az életünk, tehát egyensúlyban van, na akkor nehezebb bemenni a kápolnába, nehéz kinyitni a zsolozsmás könyvet is. Persze nekünk szerzeteseknek még sokat segít az, hogy tudom azt, hogy a kápolnába egy közösség vár engem. Vár a Jóisten elsősorban, de vár a közösség is. És ez már egy lendületet ad az imára. Biztosan mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy jönnek a gondolatok, nehéz őket megállítani, koncentrálni, odafigyelni. Még akkor is, hogyha nagyon szépen elmélkedünk arról, hogy az Úr Jézus hányszor elvonult, és az egész éjszakát Isten imádásába töltötte. Sőt, azt olvassuk az evangéliumokban, hogy minden egyes nagyobb tette előtt átimádkozta az éjszakát. Egyes csodáknál is imádkozik. Még ha ezek rövid fohászok is voltak, de imádkozik. És arról is beszél az Úr Jézus, hogy bizony, amikor imádkozunk, kitartásra, álhatatosságra van szükség. Egy légtérben élünk az Úr Jézussal, mert hogy azon az emeleten, ahol a szobáink vannak, ott van a kápolna is. Mégis olykor nehéz. Ez az álhatatosság, a kitartás, ez megint gyümölcsöt hoz az életünkbe, az imádságot is, hogyha a Jóistennek a dicsőségére és az önmagam szenté válását előmozdítva végzem, akkor egy idő után erre igényem lesz. Igény lesz rá, hogy a napi elmélkedéseim, a zsolozsmák, az egyéni imáim, azok ne maradjanak el.
Milyen tanácsot adna, hogy lehet ezt megteremteni mondjuk egy nagy családban?
Hát erre én személy szerint nem találtam jó megoldást, de John Henry Newman bíboros, akit már szentként tisztelünk, neki van egy nagyon frappáns megoldása, és a következőket mondja, hogy kelj fel minden nap időbe, kérd a Jóistennek az áldását a napodra, az elvégzendő feladatokra, napközben teljesítsd pontosan a feladataidat, este adj hálát a Jóistennek, hogy elvégezted, kérjed az áldást az éjszakára, a felébredésedre, hogyha jónak látja Jóisten, és időbe feküdj le. Rengeteg imamód van, rengeteg tanács van, ha a lelkemet nem edzem, nem beszélgetek a Jóistennel, akkor ez egy idő után az életemben is meg fog látszani. És ezt csak úgy tudjuk elsajátítani, vagy jó imádkozókká válni, hogy ezt így gyakoroljuk.
Szent Márknál azt olvashatjuk, hogy mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek. Szent János pedig úgy fogalmaz, hogy amit a nevemben kértek, megteszem nektek. Hogyan kell ezeket a bátorító szavakat jól és helyesen értenünk és értelmeznünk? Hogyan vigyázzunk arra, hogy e bátorító szavak hallatára ne essünk túlzásba, ne váljunk folytonosan csak kérő és kérői mamalmokká?
A Jóisten tudja, hogy mire van szükségünk. Ugye az egyik eukarisztikus imába vagy prefációba imádkozunk, hogy nem az Istennek van szüksége a mi imádságunkra, azonban nekünk hasznunkra válik. És gyakran találkozok azzal, hogy túlságosan konkrétat kérünk a Jóistentől. Tehát, hogy igazából nem azt akarom az imádságba, hogy én ott legyek, elcsendesedjek, és belemerítkezek a Jóistenbe, és bízok abba, hogy az életem az jól alakul, hanem eltervezem én, hogy nekem mire van szükségem, vagy a családomnak mire van szüksége, és azt minden áron ki akarom követelni a Jóistentől. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy hát a Jóisten azt adja meg, ami az üdvösségünket szolgálja, ami nem szolgálja az üdvösségünket, azt nem fogja megadni nekünk. El kellene jutnunk az imába oda, hogy ezt a bizalmat előlegezzünk a Jóistennek az imába. Tehát, hogy hagyjuk, hogy ő vezessen minket, és ő működjön az életünkbe, mert hogy biztosan tapasztaltunk már olyat, hogy imádkoztam egy konfliktus megoldásért, vagy egy konfliktusabb találkozásnak a hát valahogy a jó kimeneteléért, de hát én csak oda tettem most, nekem találkoznom kell a személlyel, tudom, hogy nehéz lesz a találkozás, Istenem, valahogy segíts, hogy hát azért jól menjen az a párbeszéd. És gyakran tapasztaltam a saját életembe, hogyha így tettem oda a Jóistennek ezt a szándékot, akkor egészen másképp, és sokkal jobban sikerült, mint ahogy én elképzeltem magam emberi agyammal, és nem a szívemmel gondolkoztam. Egy dél-afrikai testvérrel beszélgettem, és azért érződik, hogy ők másképp gondolkoznak. Tehát nem csak az eszükkel, hanem a szívükkel is. És azt mondja, hogy ő tudja, hogy mit mond az esze, de azt mindig lehozza a szívébe. És azt viszi vissza az eszébe. Tehát, hogy liftezni kell az ész és a szív között. Ekkor tudunk jó döntéseket hozni, hogyha lift az jár le és föl. Igen, tehát, hogy ide eljutni az imádságba, hogy oda helyezem bizalommal a Jóistennek a kezébe az életemet. Egyik lelki könyvben olvastam nagyon régen, hogy amikor az Úr Jézus azt mondja a kereszten, hogy beteljesedett, akkor ő igazából belehal az Istennek a szeretetébe. Tehát Atyám, amit kellett, én elvégeztem. Tehát most én belehalok a te szeretetedbe, és most már rajtad áll, hogy 3 nap múlva föltámadás lesz-e, vagy nem lesz föltámadás. Tehát én megtettem a magam részét, fontos ezt, hogy megtegyük a magunk részét, és ne spóroljuk ki azt, amit nekünk kell megtennünk. Tehát, hogy fontos az, hogy legyen, amire a Jóisten az áldását adja. Tehát, hogy ezt nekem kell megtennem, ugye, amit a közmondás így mond, hogy segíts magadon, és a Jóisten is megsegít. De hogy ezzel a bizalommal tegyem, és ez segítene abba, hogy ne imamalmokká váljunk, hogy most azért üzletelek vagy a Jóistennel, vagy egyik szenten keresztül, idézőjelbe, hogy elérjem az én célomat. És hogyha nem úgy alakul, vagy nem érem el a célomat, akkor vagy maga a szent lesz a hibás, vagy a Jóisten, de én biztos nem, mert hogy én elimádkoztam a dolgot, adományoztam a szentnek a tiszteletére, és akkor most nekem minden nyílegyenesen fog történni. Van ilyen is, ilyenre példa, amikor szép tanúságtételeket hallunk arról, hogy egy-egy szentnek a közbenjárására, vagy imádságnak a hatására a személynek az életébe megtörténik a csoda.
De ez bizonyára összefüggésben van azzal, hogy az, ami megtörténik, az az ő üdvösségéhez szükséges.
Természetesen. Mert hogy az Istennek minden vágya az, hogy én eljussak az üdvösségre. És nagyon szép a Zsoltárba az a gondolat, hogy az Istennek az elgondolása rólam, személyről, annyi, mint a tengerpartnak a homokszemje. Tehát a Jóisten nagyon sok lehetőséget mutat számomra, természetesen ezek az útak mind az én üdvösségemet fogják szolgálni, és az üdvösségre fognak elvezetni. Az Istennek minden vágya ez. Persze ott van az én szabad akaratom is ilyenkor, hogy azt mondom neki, hogy köszönöm szépen, de én nem kérek ezekből az utakból, majd én intézem az én saját utamat, de akkor már nincs ott az Isten iránti bizalom, nincsen benne az isteni áldásnak az óhajtása, vagy annak a kérése, nincs bennem a vágy, hogy igazából én eljussak a Jóistenhez, vagyis szenté váljak.
Erik atya, személyes életében, vagy szerzetesi életében őriz olyan velünk megosztható élményt, amely az imádsághoz fűződik?
Amikor eldöntöttem, hogy Ferences szerzetes leszek. Tehát az egy olyan pont volt az én életemben, az a szentségimádás, ahol akkora lelki béke volt bennem, hogy ebből nem tudott utána kimozdítani senki sem. Bármennyire is próbálkoztak. Tudtam, hogy nekem most már mi az útam, vagy mit akar a Jóisten tőlem, hol leszek én boldog. És még utána is jöttek a megpróbáltatások, de ehhez a ponthoz visszatérve mindig ez nekem forrásodott. De hát ilyen például maga a szerzetesi fogadalomtételnek a szentmiséje, amikor az ember elmondja az ígéretét, ugyanez a papás szentelésben is. De nagyon sokszor maga a szentmisének a bemutatása. Néha az az érzésem, hogy más dimenzióban vagyok én, néhány pillanatra. Átélni azt, amit Szent Ferenc olyan gyönyörűen megfogalmazott az első intelmében, hogy ahogy egykor az megtestesülni vágyó igaz atya öléből a szűzanya méhébe ereszkedett alá, ugyanezt történik minden szentmisében, hogy az Úr Jézus újra és újra megalázza magát, és leereszkedik a kenyér és a bor színe alá rejtőzködve közénk, és újra a pap kezébe adja magát. És a a pap pedig tovább adja. És átélni azt, hogy az Isten újra és újra minden szentmisébe kiszolgáltattá válik számomra. És átélni azt, hogy az Isten bízik bennem, bízik az emberbe továbbra is, és nem vonja meg az ő végtelen jelenlétét, szeretetét, irgalmát tőlünk. De egy másik alkalmat említek, Nagybőjt első hetébe, tehát Nagybőjt első vasárnapot követő 5 napba tartjuk mi a ferences testvérek a tavaszi lelki gyakorlatunkat, azt általában itt a Csíksomlyói egyhelyen szervezzük meg, és egy ilyen alkalommal az előadó, a moderátor javasolta, hogy imádságba úgy járjam körbe a kápolnát, lélekbe, nem fizikailag, és imádkozzak nem csak a lelki gyakorlat vezetőjéért, hogy ő jól szóljon, vagy azt mondja el nekünk, amit az Isten üzenni akar nekünk abban a lelki gyakorlatban, hanem imádkozzak azokért is, akik részt vesznek. És ezt én minden nap megtettem az első elmérkedés előtt, hogy úgy imádságba végigvettem a padsorokat, hogy ki ül abba a padba, hány testvérül, kik is ülnek ott, és név szerint imádkoztam ezekért a testvérekért, és ez a lelki gyakorlat egészen más lett. Tehát én sokkal többet kaptam ezáltal, hogy nyitottam a közösség felé még inkább, és befogadóbb lettem a lélek felé, aki összekapcsol bennünket, és egy közösségé kovácsol bennünket.
Erik atya 10 évig volt templomigazgató, kegyhelyigazgató. Bizonyára nagyon sok olyan emberrel találkozott, akinek a Jóisten meghallgatta az imáját, és amiért hosszabb vagy rövidebb ideig imádkozott, az valóra vált. Megosztana velünk ilyen élményt, tapasztalatot, vagy mesélne a megtörtént csodákról?
Főleg a kegyhelyeken ki vannak téve az offerek, a fogadalmi tárgyak, vagy márványtáblák, hálatáblák. És igazából minden egyes ilyen fogadalmi tárgynak, vagy hálatáblának egy-egy története van. Néha erről maguk a személyek, akik hozzák, szívesen beszélnek, máskor úckodnak, hogy megosszák a hálatáblának a történetét, de amikor megosszák, akkor az tényleg tanúságtétel, és ezáltal az én hitemet erősíti. Itt Csíksomlyón kézzelfogható, hogy a Jóisten működik, és ezek a hálatáblák, akár régiek, akár újak, ez mind a hitről beszél, hogy itt bizonyos emberek életébe ima meghallgatás történt, csoda történt. És nem csak régen, hanem ma is. Egyet elmesélek, egy fiatal ember márványtáblát hozott, fiatal feleségével, és kérték, hogy elhelyezhessék a kegyszobornál. Mondtam, hogy természetesen, de előtte arra kérném, hogy mesélje el a történetét, és a fiatalember a következőket mondta, hogy ő villanyszerelő, és egy baleset történt magas feszültségnél, áramütés következtében sérült, elmondása szerint a ruházata teljesen leégett róla, azonban a nadrág zsebében volt egy érmecske, ami a Csíksomlyói szűzanyát ábrázolta. Ez viszont sértetlen maradt, ő pedig teljesen visszanyerte az egészségét, természetesen orvosi beavatkozás után, és jött megköszönni az életét. Ez megint a hitünkről beszél. Már csak az én hitemről is, mert hogy elhiszem-e vagy nem, hogy a Jóisten ma is működik, éppen úgy, mint régen. Egy másik történet, ami szintén nagyon megható, a Mária év keretében, amikor jubileumi évet ültünk, a teljes búcsú elnyerését azt kiterjesztették nem csak a kegytemplomba lévőknek, vagy a kegyhelyre elzarándoklóknak, hanem azok számára is, akik belekapcsolódnak a médián keresztül a kegytemplomba folyó liturgiába, illetve kiteszik maguk elé a Csíksömi Szűzanya szobrát vagy képét. Egy édesanya azzal a szándékkal kapcsolódott be a liturgiába, hogy ő azért fog imádkozni, hogy az agydaganatos fia az gyógyuljon meg, aki műtét előtt áll. És a műtétet nem kellett elvégezni, mert hogy a fia visszanyerte az egészségét. Na most, amikor itt csodás gyógyulásról beszélünk, azonnali gyógyulást észlel a beteg, és ekkor kezdi el vizsgálni az egyház, hogy a többi kritériumnak megfelel-e, és elismerhető, mint csoda, vagy ima meghallgatás. Gyakran megkérdezik a kegyhelyre zarándoklók az ott szolgálókat, hogy miért nem történik mindenkinek az életében gyógyulás, hiszen mindenki, aki betegen jön ide, az reméli az ő felépülését. Na most azt nem tudjuk lemérni, amikor nem fizikai gyógyulásról beszélünk, hanem lelki gyógyulásról. Mert lehet, hogy valaki fizikailag nem fog meggyógyulni, azonban a lelkébe gyógyulás történik. Na most, hogy miért nem mindenki gyógyul meg, erről egy mariológust kérdeztek meg, aki hát a Szűzanya tisztelettel foglalkozik, és ő speciálisan a kegyhelyeken történő Mária tiszteletet, zarándoklatot, gyógyulásokat vizsgálta. Ő azt mondta, hogy halálom után, ha mennyországba jutok, ez lesz az első kérdésem, amit meg fogok kérdezni, hogy ugyan már miért nem gyógyult meg mindenki. De itt is fontos az, amit említettem, hogy az életem ott van a Jóistennek a kezébe, ott van a Jóistennek a tenyerén, a nevemet az ő tenyerébe írta, és hogyha én ezzel a bizalommal zarándoklok, imádkozok otthon kitartással, akkor az életem az ki fog teljesedni, és az én életem olyan élet lesz, ami majd a szentíválásomba, vagyis az Isten látásba fog kiteljesedni.
Nagyon szépen köszönöm. Erik atya, kérhetem azt, hogy mielőtt elköszönnénk, egy imával zárjuk a beszélgetést?
Rendben.
Köszönöm.
Hőséges és dicsőséges Isten, hálát adunk neked ezért az alkalomért, amikor egymást gazdagíthattuk. Ezek szolgálják a mi lelki gazdagságunkat, a te dicsőségedet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Amen. Műsoridőnk végéhez közeledve lassan elérkeznek az elköszönés percei. Ezért abban a reményben, hogy Erik atyának az imádságról velünk megosztott gondolatai, az elmesélt ima meghallgatások és csodák történései sokak számára jelentenek majd valódi segítséget a húsvéti ünnepekre való készületben, vagy az ima életünk jobbá tételében, hálás szívvel köszönöm meg, hogy a mai napon a beszélgető társa lehettem. Életére és munkájára, tartományfőnöki megbízatására, Isten áldását kérve kívánok további szép, lelkiekben gazdag előkészületet, áldott nagyböjtöt.
Én köszönöm önnek a lehetőséget és a kérdéseket.
Tájékoztatom még a kedves hallgatókat, hogy egy későbbi időpontban elhangzó műsoromban megismerhetik majd Erik atya életútjának történetét is. Megtisztelő figyelmüket köszönve búcsúzik a kedves hallgatótól a szerkesztőriporter Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Dicsőség mindörökké.